Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szentlélek, Úristen, téged hívunk, várunk, legyél itt közöttünk, utasd meg a te dicsőségedet, ha tudjunk rád figyelni. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan Ézsaiás könyvének az 55. fejezetében meg van írva, a 6-tól 11-ig terjedő verseket olvassuk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünkbe fogadását, megélését. Most imádságban válaszoljunk a szavára. Valóban tiéd minden dicsőség és hatalom, élő Istenünk, miénk pedig a kiváltság, hogy megszólíthatunk téged, és hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük neked a kiemelt alkalmakat, amikor tudatában lehetünk mindennek, amikor az életünk eseményei nem sodolnak el bennünket, amikor a hétköznapoknak a tempója nem veri ki a fejünkből, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi. Szeretnénk most itt ezen a vasárnap délelőttön ünnepelni és dicsőíteni téged, és mindenek fölött hálásak vagyunk azért, hogy te pedig ezt tőlünk elfogadod, sőt elkészíted. Köszönjük, hogy amikor hozzád jövünk, akkor a te meghívásodba léphetünk be. És dicsőítünk téged azért, mert te olyan Istenünk vagy, aki fölül emelkedsz, és fölül írod a törvényszerűségeket. Urunk, ezen a világon már nagyon régóta törvényszerű lenne az, hogy a bűnös ember elvesszen. Régóta törvényszerű lenne, hogy a gyenge, a beteg az elpusztuljon. De Urunk, te az az Isten vagy, aki fölül írod a törvényszerűségeket, és emberileg kiszámíthatatlan, érthetetlen módon, mégis Úr Jézus, te otthagytad a menny dicsőségét, te egészen a földig jöttél, te egészen megkerested az elveszett embert, és köszönjük, hogy most ezt a mai Isten tiszteletet arra szeretnéd használni, hogy lássuk ebben a történetben saját magunkat. Úrunk, nem szeretnénk megállni az elveszett embernél, hanem szeretnénk megérkezni magunkhoz. És szeretnénk látni azt, ahogyan bennünket megkeresel, ahogyan a mi sebeink, a mi gyengeségeink, a mi bűneink ott vannak előtted. És ahogyan ezekből gyógyítasz és kivezeted az életünket. Urunk, ehhez a te szent lelkedre van szükségünk. És köszönjük, hogy te készíted a te igédet. Ezért a csodáért imádkozunk most, hogy valóban, ahogy olvastuk az igében, ne maradjon gyümölcstelen a te szavad, hanem a felolvasott ige, az elhangzott igehirdetői szó, az hadd legyen a te győzelmes igéd, amely valóban megöntözi a szívünket is. Urunk, a te gyümölcseidet várjuk. Azt várjuk, hogy a halálból élet támadjon, hogy onnan nőjön élet, ahol azelőtt nem volt. Tekints a mi kiszáradt, elromlott dolgainkra, életünkre. Vedd a kezedbe a szívünket, mondd azt, amit most hallanunk kell. Így imádkozunk az ige hirdetőért. Add a te szavaidat az ő szájába, add a te lelkednek a hatalmát, erejét ő neki, hogy tudja mindezt tolmácsolni nekünk. És imádkozunk a mi szívünkért, hogy mi pedig hadd legyünk ott előtte teljes alázattal, odafigyeléssel, nyitottsággal. Hadd adjunk neked szabad kezet, hogy mondd azt, amit te akarsz mondani, akkor is, hogyha első alkalommal talán nem esik jó hallani. Köszönjük, hogy te pontosan tudod, mire van szükségünk. És imádkozunk bátorságért is, azért, hogy indíts bennünket arra, amire te szeretnél. És szeretnénk kilépni a bujkálásból, vagy a háttérből, és ha te szavad személyesen megszólít bennünket, akkor szeretnénk eléd állni. Akár úgy, hogy esetleg vállaljuk a mások elé állást is, azzal, hogy imádságot kérünk az erre elhívott szolgálóktól, akár úgy, hogy nagyon őszintén magunkba, de mégiscsak neked őszintén elmondjuk a szívünknek a gondolatait. Szeretnénk így jönni hozzád, és azért imádkozunk, hogy ez ne egy vasárnapi esemény legyen, ne csak egy ünnep, hanem igazi találkozást te veled. Várjuk a te szent lelked jelenlétét és csodáit. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, ugye, mint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumában a 8. fejezetben, a 4. verstől a 15. versig tartó részt a következőképpen. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik Jézus példázatban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: a mag az Isten igéje. Akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok mind hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei, megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Kedves testvérek, ahogy hallható volt, ez a protestáns presbiteri nap, amely szószék cserével jár, talán vannak, akik még nem ismerik ezt a hagyományt, pedig egy nagyon jó hagyomány, itt Újpesten, Káposztásmegyeren régóta meglévő hagyomány, hogy a február hónap egyik vasárnapján a protestáns felekezetek egymás jobb megismerésére egy közös alkalmat tartanak. Az igehirdetők a szomszéd templomba prédikálnak, a presbiterek meg délutánonként összejönnek, és valamilyen közös témát megvitatnak, sőt a régi hagyomány szerint nem csak a presbiterek, hanem presbiterek és házastársuk jöttek el, hogy mai szóval élve egy csapatépítő tréningen vegyenek részt, egy kicsit jobban megismerve egymást, megéljék azt, hogy mennyi minden közös van bennünk, mennyi minden áldás lehetne, akkor, ha tudnánk együttműködni, ha tudnánk a másikat meghallgatni, ha tudnánk odafigyelni a másikra. Bizony, ez a régi szép hagyomány, azonban mondhatnánk, hogy ma is keresi a helyét. Az utóbbi években protestáns lelkipásztorok, amikor összejövünk egymással, és megbeszéljük, hogy hát milyen legyen a reformációi imahét, milyen legyen ez a protestáns presbiteri találkozó, akkor nagyon sokszor azt érezzük, hogy mintha eltűnt volna a régi lelkesedés. Mintha a kedves testvérek, akik úgy mindenki a saját templomába örömmel, lelkesen jön, de mintha ezeket a közös alkalmakat Nem éreznék úgy a sajátjuknak. Nem ismerjük egymás lelkipásztorait, nem ismerjük egymás templomait. Most is, amikor ide beléptem, akkor valaki kérdezte, hol is van az az evangélikus templom, hiszen nyilván innét Káposztás megyéről nagyon távol van talán az az Újpest belsővárosi evangélikus templom, és biztos vagyok benne, hogy a mi híveink 70-80%-a nem tudja, hogy hol van Káposztás megyéren a református templom. Mintha azt éreznénk meg, hogy valami elveszett abból a régi lelkesedésből, hogy együtt legyünk bizonyos alkalmakon. Nem minden héten, nem minden vasárnap, de legalább azt az évi két alkalmat áldozzuk arra, hogy egy kicsit azok, akik közel vannak hozzánk, azokat jobban megismerjük. Lelkészként én sem tudom, hogy mi a megoldás. Tehát ezen már 4-5 éve minden lelkipásztor itt egy kicsit bajlódik Újpesten, hogy mitől lehetne új lendületet adni ennek az egésznek, de hiszem, hogy imádsággal, igehirdetéssel, testvéri közösséggel talán a Jóisten utat mutat nekünk, hogy merre induljunk tovább. Ezt a felvezetés részben azért is mondtam, mert bizony nagyon sok értékünk van, amiről nem tudunk. Nem tudom, hogy ki az, aki a jelenlevő gyülekezeti tagok közül tudja és ismeri, ugye azt talán többen tudják, hogy az előző év 2017, az a reformáció éve volt, nagy hazai, nemzetközi megmozdulások voltak, kiírtak egy nemzetközi verspályázatot. Hallott erről valaki? És ki az, aki hallott arról, hogy egy magyar vers nyerte ezt meg? És 2017. októberében ez a magyar vers Wittenbergben nem csak hogy felolvasásra került, hanem zenei előadásra került, hogy a reformáció nemzetközi évében, nemzetközi pályázaton ez a magyar vers képviselte, úgymond a protestantizmust. Ugye milyen érdekes lehetne hirdetni, énekelni, mégse tudunk róla. A mi testvéreink se tudnak róla, az evangélikusok se, tehát ez nem arról szól, hogy akkor most ki tud róla, ki nem tud róla, hanem hogy mennyi kincsünk van, amiről nem tudunk. Miki a Zsoltár, ami ez a vers, fölolvasom, bár egy nehezen értelmezhető vers, de talán megértik a kedves testvérek, hogy miről szól. Élő színekről álmodoztam, gyerkőc a papíros felett. Táncost láttam a színdobozban bezárt vízfestékek helyett. Lapomat fény felé emeltem, áttetsző, mint a vízjelén, hajó úszott fényes mederben, nem tudtam, te vagy az, vagy én. Azóta hány hajóban ültem, hány új parton várt tévedés, hány hálót merítettem űrben, hány jó szót rejtett feledés. Porszemnyi léttel szembesültem, partmenti szél szemembe fújt, hálóba én magam kerültem, úgy éreztem, nincs már kiút. Nem voltál több, az ismeretlen, kitől reszketni félni kell. Nem voltál más, kimondhatatlan, csendet átütő égi jel. Régi írások rólad írtak, rólad regélt ez meg azt, én meg a papírt összegyűrtem, nem leltem írásban vígaszt. Ám kinn a parton elfogottan, vízjeled rajtam átütött. Papírhajó fölé hajoltam egyszer, s két élhajtás között láttam egy másik hajót úszni. Azóta róla álmodom. Már bennem úszik, nem hagy futni, élő mederré változom. Talán azért tetszett nekem ez a vers, mert én is gyermekkoromban gyűjtöttem a vízjeles papírokat. Én is elcsodálkoztam a Balaton fűzfői papírgyár vízjelén, azon a kis balatoni hajón, hogy milyen szép lenne ott a Balatonon vitorlázni. Talán azért tetszett ez a vers, mert én is úgy gondoltam, hogy az Isten sokszor számunkra is ilyen ismeretlen, akitől félni kell, ilyen kimondhatatlan, aki csak a csendben honol, akiről csupán a régi írások szólnak, csupán a régi múzeumok jelenítik meg. Talán mondhatnánk, hogy én is összegyűrtem azt a papírt. És aztán milyen szép, amikor az összegyűrt papír után, mégis a versben a reformáció ereje megjelenik, hogy jellé válik az Isten a két élhajtás között. Egyszer csak megjelenik az a hajó, ami azt mondja, hogy te magad legyél a meder. Te légy az abban a személyességben, abban a hitben, az a meder, amelyben az Isten szava, jele, illata, ereje, szeretete megjelenik. Igen, Isten más, mint gondoljuk. Az Isten nem csak szó lehet, nem csak illat, nem csak jel, nem csak ikon. Az Isten sokkal több és sokkal gazdagabb, ahogy Ézsaiás megfogalmazta. A ti útjaitok nem az én útjaim. A ti gondolataitok nem az én gondolataim. De amilyen magasan van az ég a földtől, és ahogy az égből leszáll a víz és megtermékenyíti a földet, úgy az én gondolataim, az én útjaim el fognak érni benneteket is. Ott az az élhajtás, az összegyűrt papír valamilyen módon a mi életünkben is meg fog jelenni, hogy az termést, áldást hozzon a mi életünkben. Isten más, mint gondoljuk, és talán erről szól ez a jól ismert példázat, amit mondhatnánk, hogy sokan itt a jelenlévők közül talán kívülről is tudnak, a példázat értelmét is megadja számunkra Jézus, mégis újra és újra, amikor átolvassuk, átgondoljuk, talán benne látjuk azt, hogy mennyi üzenet van ebben a magvető példázatában. Isten munkálkodik, amikor tékozló módon ajándékoz kegyelmével. Ez is benne van ebben a példázatban, hiszen melyik magvető az, amelyik kiszórja az útfélre a magot? Melyik magvető az, amelyik a sziklák közé magot szór? Melyik magvető az, amely a tövisek közé magot szór? Az Isten, aki az útfélre, a sziklák közé, és még a tövisek közé is szórja a magot. Hogy ne csak ilyen jelképekbe beszéljek, egy-két mai életpéldával próbáltam illusztrálni ezt a képet. Ugye azt mondja a bibliai példázat, hogy az útfélen azok vannak, akik, illetve mondjuk kezdjük a tövisek között, ahol az élet gondjai, az élet gazdagsága megfojtották az igét, és nem engedik, hogy teremjenek. Előttem van egy futballmérkőzés, én most már kevésbé, amióta gyermekeim vannak, de amióta előtte jártam focizni, ráadásul lelkipásztorokkal, az egyház irodai dolgozóival jöttünk össze vasárnap esténként, 8 órakor, és egy budai foci pályán rendszeresen játszottunk. Ezek a meccsek jó hangulatúak voltak, de hát a játékban kijön a feszültség, a játék heve, és hát bizony néha-néha lökések, gáncsolások közepette valaki hevesebb vérmérséklettel reagált, hogy miért így kell játszani, vagy miért volt igaztalan az előző ítélet. És hát az egyik ilyen mérkőzés alkalmával pattanásig feszült a helyzet. És hát egy lelkipásztor és egy irodai dolgozó annyira összeveszett, olyan módon elkezdték egymást szídni, hogy félbe is kellett szakítani a mérkőzést. Már nem tudtuk folytatni. Tele voltunk mentálhigiéniai szakemberekkel, tele voltunk lelkipásztorokkal, és volt közöttünk egy fizikus, aki az egyik barátom volt, ateista, tele van az élet gazdagságával, az élet gondjaival, mondhatnánk megfojtotta a gazdagság, a gond, az igét az ő életében, mégis ő volt az egyetlen, aki ott maradt az öltözőben, és aki meg tudta vigasztalni azt a kicsit érzékeny testvérünket, aki túlreagálta a helyzetet, aki megtalálta azt a szót, megtalálta azt a helyet, ami vigasztalást jelentett a másik számára. Igen, az Isten magot ad a tövisek közé is. Az Isten magot ad a sziklák közé is. Simon Weil ír erről. Ő, aki egy törékeny, esendő, mozgás, korlátozottságot magában hordó, misztikus és gondolkodó volt, azt mondja, hogy az ő élete erre példa. Az Isten magot adott a törékeny életébe, hogy bár nagyon rövid ideig szökken szárba, és nagyon rövid idő, amíg termést hozhatna, de az Isten mégis ott is megadja. Én magam is tapasztaltam egy mozgás korlátozott testvérünk látogatásai alkalmával, aki ugyan korlátozottságban nagyon sok mindent megél. Nagyon nehezen éli az életét édesanyja, aki ápolja, tulajdonképpen süket, amikor megpróbálják otthonba tenni, akkor általában 2 hétig bírja és visszajön az édesanyjához. És már 40 év körül van, de még mindig valahogy ott van a határon, hogy hogyan éli az életét. Érzi a szerelmet, nagyon sokszor olyankor hív az édesanyja, és mondja, hogy lelkész úr, mondja meg, hogy nem képes házasságra ez a gyermek. Igen, nehezen élem meg én is, hogy mi lehet ilyenkor útmutató, bátorító. Próbálok szakemberek felé terelni helyzeteket. A kislány, amikor beszélgettünk, még igazán lelkesen azt szereti, amikor úrvacsorát viszek neki. Amikor az úrvacsorai jegyekben, az úrvacsorai énekben a kis maga törékeny módján megéli azt, hogy az Isten valahogy úgy szereti, amit mi nem tudunk megfogalmazni. Igen, az Isten a sziklák közé is magot szór. Vagy az Isten az útfélre is magot szór. Egy életpélda szintén arról, hogy milyen nagy helyzetekben megélhet az Isten kegyelme. Egy hitben élő testvérünk, aki ifjúsági kört vezet, de aztán amikor rájön, hogy milyen tehetséges, hogy milyen jól mennek a cégek, milyen sikeres, akkor elindul azon az úton is, hogy milyen sikeres a szerencsejátékban. Mindent és mindenkit elpusztítva maga körül, mégis az egyetlen remény ebben a fájdalmas függőségben az, hogy az Isten magot szór az útfélre. Szenvedélybetegek önsegítő körében, a hit megelevenedésében mégis megéli, hogy van szabadulás az Istennél. A tékozló magvető, amely ma megszólít bennünket, az evangélikus egyházban, ma erről prédikálnak az evangélikus templomokban, böjtre készülve, böjtre hangolódva, érintse meg bennünket is. Lelkipásztori szolgálatom úgymond gyümölcsének tekinthető az egyik olyan eset, amikor szintén erről a prédikációról prédikáltam, valahogy megint azt hangsúlyoztam ki, hogy milyen jó lenne észrevenni ebben a példázatban azt a tékozló Istent, aki tékozolja szeretetét, kegyelmét, irgalmát, hogy termést hozzon, és a jegyességre készülő fiatal pár, amikor a prédikációt meghallotta, utána a leány ment az édesapjához, aki körülbelül 2 hónapja hagyta ott a feleségét, és nem tudtak róla 2 hónapig semmit, hogy hol van, mit csinál, mindenki haragudott rá, és valahogy a prédikáció hatására úgy érezte, hogy valamit tennie kell, lehet, hogy neki is meg kéne próbálni ezt a megbocsátást megélni, hogy olyan érdemtelenül, olyan reménytelenül, de mégis oda menni, és azt mondani, hogy megbocsátok neked. Az édesapjára begyógyszerezve az ügyeleti szobában találtak az utolsó pillanatban. Éppen arra készült, hogy elveti magától az életét, mert nem találta meg az elfogadást, a bátorságot, és az ige hirdetés hatására a lánya megtalálta. Úgy kellett rátörni az ajtót, úgy kellett kiszabadítani, de mégis megszabadult. Igen, az Istennek sokféle útja van. Őtre hangolódva persze azt is fontos hangsúlyozni, hogy az Isten útja a kereszt útja is. Én is most mondhatnánk, hogy sikertörténeteket hoztam. Megtalálják a magot, szárba szökken a mag, termést hoz a mag, de a bőti út a keresztről is szól. A fájdalomról, a gyötrelemről, az elveszettségről. Ezt is tudni kell, és milyen fontos, hogy nálunk evangélikusoknál ezt az időszakot úgy hívjuk, hogy a bőjt elő időszakja, már vége van a vízkereszti időszaknak, és még nincs a bőjti időszak, a kettő közöttet elneveztük így, hogy bőjt elő. Sokáig nem értettem, hogy hát miért kell ilyen időszakot adni az egyházba, ráadásul pont akkor, amikor legtöbbször ilyen farsangi bálok voltak, mulatságok, szombaton az ember még hajnali kettőig mulatozik, énekel, és akkor oda megy vasárnap a templomba, és akkor még nincs is bőjt, de már a lelki pásztor így feszélyezi, hogy már készülj a bőjtre. De ma egyre inkább azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy rá tudjunk készülni a bőjtre. Rá tudjunk készülni arra az időszakra, amely egy kicsit az elcsendesedés időszaka, a számvetés időszaka, Krisztus szenvedésének a minél inkább való felmutatásának az időszaka. Vegyük észre, hogy az Isten munkálkodik. Nem csak azzal, hogy szórja magot, hanem azzal, hogy a kereszten értünk és helyettünk vállalja az áldozatot. Krisztus munkálkodása, amely mindig jelen való. Amely példázatban is érthetetlen, hogy miért történik, de Jézus nem magyarázza. Ő szórja a magot. De Jézus elmondja a példázatot, és aztán két dolgot hozzátesz. Az egyik nagyon különleges dolog, ugye azt mondja, hogy ezt nektek mondtam, mert tulajdonképpen nektek érteni kéne a dolgokat, de hát ott van a tömeg. És ez a tömeg halván halljon, de ne értsen, látván lásson, de ne ismerjen. Ennyire megdöbbentő Jézusi szavak. Mintha zűrzavart akarna okozni. Pedig Jézus pont azért mondja ezeket a felhívó szavakat, hogy láttassa velünk, hogy bizony, ha az Isten munkálkodása mellé, az Isten Krisztusi szeretete mellé nem tesszük oda az ember munkálkodását, akkor megmaradunk ebben az érthetetlenségben, ebben a zűrzavarban. Megmaradunk ott, hogy látván látunk, de nem ismerünk, halván hallunk, de nem értünk. Munkálkodni kell. Munkálkodni kell, hogy föltörjük az út felett, azt a nagyon is nehéz utat, amit sokan tapostak, szinte beton keményé, hogy aztán ott a mag jó földbe essen. Munkálkodni kell, hogy föltörjük a sziklákat, amely irgalmatlan, kemény munka. Beton kalapáccsal, vagy ki tudja mivel, de lehet sziklát törni, hogy aztán ott a szikla alatt megtaláljuk a földet. Munkálkodni kell, hogy kipusztítsuk a tövist, a gyomot, amely szintén egy gyökeret kivágni. Én a parókia kertjében néha egy-egy elszáradt fa gyökerét megpróbálom kitermelni, hát elég izzasztó feladat. És aztán nyilván ezeket a képeket lehet tovább gondolni, hogy mire hív bennünket az Isten, hogy az ő munkálkodása mellett, ami a legfontosabb, ami a megkérdőjelezhetetlen, ami protestáns módon úgymond mindig a legmagasabb, de mégis Jézus azt szeretné, hogy tegyük oda magunkat. Legyen élő meder a mi életünk. Jézus példázatait Lukács ebben a kategóriában, ebben a 8. fejezetben mondhatnánk, hogy így gyűjti össze, hogy kik azok a tanítványok, akik ott vannak Jézus mellett. Először az első pár versben a Jézust követő asszonyokról beszél Lukács evangélista. Mondhatnánk, hogy Jézus megtalálja az új réteget, hogy itt vannak azok, akiket a zsidóság nem nagyon szólított meg. Éljük meg azt, hogy ők is az Isten eszközei, ők is Jézus tanítványai. Aztán a magvető példázattal mondhatnánk, Jézus a saját tanítványait próbálja felébreszteni, hogy dönthettek, hogy vagy zűrzavarban éltek, és lesztek olyanok, akik talán egy-két példázattal valamit sejtetek, vagy pedig zűrzavar helyett az elhivatottságban éltek, az Isten tanítványaiként mentek, és hirdetitek az Isten tékozló hatalmát. És a harmadik, ami ezután következik, a lámpás példázata, mondhatnánk a tanítványi lét célja és küldetése, egy misszió. Hiszen azt mondja Jézus, a lámpást sem azért gyújtják meg, hogy letakart edénnyel ne világítson, hanem azért gyújtják meg, hogyha valaki betér kintről, az lássa, hogy mi történik abban a hajlékban. Lukács evangélista ezt a jézusi példázatot, amelyet Máté egy másik értelemben használ, inkább arról, hogy belülről világítson. Lukács számára az a fontos, hogy kívülről látható legyen, hogy ott bent világos van. A misszió célja, a misszió küldetése. Egy ilyen missziói gyülekezet, mint a Káposztásmegyeri, ami megéli azt, hogy milyen fontos az, hogy kívülről lássák azt, hogy az Isten munkálkodó szeretete jelen van közöttünk, akár ilyen új kezdeményezésekkel, akár régi hagyományokkal, akár testvéri közöntésekkel, bizony az milyen fontos. Igen, sokféle módon élhetjük meg a missziót, a tanítványságot, a magvető példázatát, de talán az az igazán fontos, Böjtben, katolikus, református vagy evangélikus és baptista templomban, hogy magunk előtt lássuk az Isten munkálkodását. Tandori Dezsőnek a verseit most elkezdtem olvasni, egyik vers részletében talán önmagára utalva, ilyen Pilinszki módon megélve a szavakat és a gondolatokat, így beszél, megkondítod magad, mint egy teret, melyben eltávolodhatom. Látatlanul hagyom, hogy körülvegy, és az legyek, ahol vagyok. Háttal megyek, csak az kerül elém, amit már elhagyok. Kicsit azt látom ebben a versben, amit Mózes megélt, talán a csipkebokor szentségében, hogy leoldja a saruját, mert érzi, hogy ott a szentség, vagy éppen ott a szikla hasadékban, amikor azt mondja az Isten, hogy hátulról megláthatsz engem, hátulról észreveheted, hogy a dicsőségem, az betakar téged. Milyen jó, hogy nem csak Mózesként, hanem Krisztus követő tanítványokként, talán nem csak hátulról, de szemtől szemben érezhetjük az Isten erejét, Krisztus szeretetét és a lélek munkálkodását. Áldás, békesség. Az ige hirdetés után most imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük szavadat, amely szól hozzánk a Biblia tanításában. Köszönjük szavadat, amely szól hozzánk Krisztus személyességében, tanításában, példázataiban, mondataiban, ígéreteiben. Köszönjük szavadat, amely szól hozzánk a lélek erejében, hiszen te belülről is tanítasz, bátorítasz bennünket. Köszönjük szavadat, amely teremtő szó létrehív látható és láthatatlan erőket és hatalmakat, hogy életünknek tere legyen. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk. Amen.
Köszönjük neked, Urunk, a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy készíted a te veled való közösséget. Köszönjük újra a lehetőséget, hogy megérkezhetünk személyesen is. Indíts bennünket válaszra. Azzal, ami most bennünk van, amilyen terheket hordozunk, amilyen kérdések foglalkoztatnak. Imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak, leginkább gyászolókért. Te add a te vigasztalásodat, kegyelmedet. Imádkozunk betegekért, kórházban levőkért, elgyengültekért, és mindannyiunkért, akik nem ennyire látványosan vagyunk megterhelve. Hozzuk most eléd mindazt, ami a szívünkben van, így akarunk még inkább a te jelenlétedbe lépni. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.